ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj be lassítva is, az M4 Sport futballal kapcsolatos podcast műsora, és visszatért közénk Hajdú B. István, akit szeretettel köszöntünk. Egy picike kis irítség van bennünk, de ez abszolút csak pozitív, hogy ott lehettél, és te közvetíthetted, hát amiatt nincs, de hogy ezt átélhettétek ott személyesen, mármint a férfi vízilabda válogatott aranyérmére gondolok. Ennyi kitegintést engedjenek meg a hallgatók, hogy azért erről is mondj egy mondatot. Mindemellett nagyon fontos futballesemények voltak idehaza is, ugye a nemzetközi kupában is elindultak a magyar csapatok, nem tudom, hogy mennyire tudtad követni, vagy mennyire tudsz most visszaállni, akkor így kérdezem Pistén.
Igen, hát én is újra üdvözlök mindenkit. Ugye én még a Klaskvik Ferencváros első mérkőzést, a Bajnokok Ligája selejtezőinek első meccsét, a feröeri 0-0-ás döntetlent, azt láttam.
És melyik meccs jutott eszedbe róla? 2017?
majd erre is mindjárt mondok valamit, csak a kérdésedre válaszolva, ugye hát abszolút felemelő volt a magyar férfi vízilabda válogatott menetelését közvetíteni, mert igazából a horvát, az amerikai, a spanyol és a görög meccs is szinte felért egy döntővel. De ugye a fiúk jelentős része az Ferencváros sportoló, így hát a Fradi szereplése azért ott is téma volt, illetve mindenki megdöbbent a visszavágó eredményén. Hozzáteszem, hogy ugye az időeltolódás miatt mi éjszaka az eredményeket követtük, és ezen a héten már a csütörtöki konferenciáliga mérkőzéseket tudtam figyelemmel kísérni. Hát mit mondjak? Igazából azt beszéltük ott kint, hogy az első mérkőzés után, és tudom, hogy szó volt már a podcastban a Klaskvik Fradi mérkőzésről, én azt nem értettem, hogy miért volt mindenki olyan magabiztos abban, hogy a Ferencváros simán legyőzi ezt a feröeri csapatot. Mikor valljuk be őszintén, az első mérkőzés inkább a feröeri csapatnak állt, hogy nyerni fog, plusz ugye, amiről te is beszéltél, mi azért Feröeren elég sokat szoktunk killódni. Tehát amikor a 2016-os EB-selejtezőknél egy vacaggóllal nyertünk kin, itthon 0-1 volt a félidőben, amikor Böde beállt és megfordította szinte egymaga. Az utána következő VB-selejtezőkön gól nélküli döntetlen Feröeren.
Nekem ez jutott rögtön eszembe.
Így van, abszolút szélsőséges időjárási viszonyok között. Tehát nyilván az ember azt gondolta, hogy egy kinti 0-0 után tovább jut a Ferencváros, tehát én nem volt bennem kétség, de azért annyira magabiztos én nem voltam, és amikor végeztünk aznap, emlékszem a munkával, picit ott vacsora, lefeküdtünk, minden, én amikor fölébredtem és bekapcsoltam a telefont, amin az eredményeket lehetett követni, akkor ott 2-0, és akkor már sejtettem, hogy ebből nem biztos, hogy továbbjutás lesz. Ami utána történt, ott meg számomra az volt a meglepő, és elsősorban ugye Csercsaszov, illetve az orosz sajtó kapcsán a rácsodálkozás, hogy ezután, az eredmény után edzőt váltott a Ferencváros. Az én olvasatomban egy ilyen 0-3 után, amikor zsinórban már 5 nemzetközi meccse nem rúgsz gólt, és kijelentett, hogy te a Bajnokok Ligája csoportkörébe, vagy ott is a továbbjutásért akarsz játszani, egy ilyen meccs után nekem nem az van a fejemben, hogy Kubatov elnök azt mondja Csercsaszovnak, hogy köszönjük, hanem hogy Csercsaszov fölmegy Kubatov elnök úrhoz, és fölajánlja azt, hogy köszönöm. És akkor az elnök mondhatja azt, hogy aludjunk rá egyet, mert voltak szép sikerek, stb. Hogy ennek voltak-e valamilyen jelei az edzőtáborban, az edzőmeccseken, akár a csapategység, akár a különböző mérések alapján, azt nem tudom, hát Japánból meg végképp nem tudom megállapítani. Az ugye látszódott, hogy a Ferencváros azért reagált erre az eredményre, és a Shamrockot végül is simán elintézte, még simábban, mint tavaly, amikor ez a csapat jutott neki, és a következő ellenfél, ugye a Hamrun, a máltai csapat, hát tegyük a szívünkre a kezünket, ha a BL selejtezők első fordulójában kihúzták volna a Fradit a Hamrun ellen, akkor azt mondtuk volna, hogy kötelező a továbbjutás. Most nyilván tudom, hogy a máltai csapat is kettős győzelemmel jutott tovább, ráadásul a Dinamo Tbilisi neve talán még jobban is cseng, mint a Hamruné, és azt is tudom, hogy a ferencvárosi játéka sem tökéletes még, de én úgy gondolom, hogy ezt a következő feladatot is meg kell oldani a Fradinak, és aztán azt hiszem az azt követőt is. Tehát én a Ferencvárost függetlenül a Feröerek elleni mérkőzéstől, mint ahogy tavaly is elmondtam, hogy nem bajnokok ligája csoportkörös csapatnak pozícionálnám, hanem inkább Európa Liga pici alja, ugye csoportelsőség, tehát ráncáfolt az FTC, vagy Konferencia Liga teteje. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy a Konferencia Ligában a Ferencváros, ha bejut a csoportkörbe, még onnan is tovább jut, de nyilván jelen helyzetében a máltai csapatot sem becsülheti le, és érzésem szerint nem is fogja.
Igen, az volt érdekes, ugye, hogy a Shamrockkal tavaly is játszott a Ferencváros, és hogy mennyit változott a Fradi keret. Engem meglepett, hogy a kezdő 11-ek között azért nagy különbség volt. Épp ezt mondta az ellenfél, hogy ez lehet az ő előnyük, hogy azért ők összeszokottabbak, mint a Ferencváros, amely ugye egy edzőváltás után is volt, és akkor elkezdtem nézegetni, hogy miért is változhatott ennyit a Fradi kerete, mi van-e mögött. Itt azért voltak távozók, vannak sérültek, akik nem tudtak pályára lépni. De mondjuk az egy évvel ezelőttihez képest milyennek látod most ezt a Fradit, és most függetlenítsünk-e, hogy itt most volt egy, vagy mondjuk lehet, hogy kettő rossz mérkőzése a Fradinak, hanem úgy az új játékosokból mennyit láttál, mennyiben határozza meg a nemzetközi szereplése a Ferencvárosnak a hazai bajnokságban való helytállását.
Hát az az igazság.
Mennyire vízválasztó ez az időszak?
Elnézve a csütörtöki mérkőzéseket, ahol egy hajszálon múlott az, hogy ne a kudarc helyett a szégyen szót kelljen használni, mert az, hogy Feröeri, illetőleg örmény lett csapatoknak, és most vegyük ki az eszéket, amelyik véleményem szerint nem egy világverő társulat, de előrébb jegyzett, mint az Alegerszeg, ez kifejezi azt, hogy a Ferencváros ebből a magyar mezőnyből miért emelkedik ki, és a nemzetközi mezőnyben az egyetlen olyan tényező, amelyik valóban tényező. Ez nem azt jelenti, hogy a Debrecen nem juthat sokáig, már el is mondom, hogy miért. De én annak örülnék a legjobban, ugye én ezeket az új játékosokat olyan sokat nem láttam játszani. Mondhatni csak tegnap. De én annak örülnék, ha azok, akik a Fradiban voltak, az előző évben is, azok tudnák ugyanazt a teljesítményt hozni. Tehát ha a Traoré úgy focizna, idén ősszel, mint hogy tavaly ősszel futballozott. Ahogyan az Ovosu elkezdte, úgy játszana most is. Ahogyan az Essity elkezdte, és sorolhatnám Szemimai, Csivicsről nem is beszélve. Nyilván vannak olyan játékosok, akikről rögtön tudja az ember, hogy abszolút erősítés. Tehát azt hiszem, Ramirez a Ferencvárosnál magasabb a jegyzett csapatban is kezdőjátékos lenne.
Dicsértük is egy héttel ezelőtt.
Tehát nem vitás. De ha mindenki a saját szintjét tudja hozni, akkor a csapatjáték szintje is emelkedni fog, és ezeket a játékosokat nyilván be kell illeszteni. Nyilván egy Ryan Mai nem tudott már úgy játszani tavasszal, mint a sérülése vagy a világbajnokságot megelőzően. Ettől függetlenül azt gondolom, a Varga Barnabás például bele fog jönni, és ő nem egyetlen gólt fog csak szerezni, mint amennyit eddig szerzett, hanem hetente fog egyet legalább szerezni. Én változatlan azt gondolom, hogy a bajnokságnak is a torony magas esélyese a Ferencváros. Láthatóan az edzőváltás jót tett a csapatnak, most ez egy-két mérkőzés alapján amennyit az ember meg tud állapítani ebből. Ez azonban nyilván nem garancia semmire, hiszen a tegnapi mérkőzés is úgy kezdődött, hogy a Dibusznak kellett az elején nagyokat védeni, aki szintén, ha úgy véd, mint ahogy az előző évadban, akkor különösebb probléma nem lesz. Tehát én nyilván azt mondom, hogy kell egy kis idő, amíg a Fradi összejázódik. Bármilyen furcsa ehhez a mérkőzésekkelnek, én nem bánom, hogy elkezdődik a bajnokság a Ferencváros számára és a hétvégén a Fehérvár ellen, játszanak bajnoki mérkőzéseket is, és nyilvánvaló, hogy meg kell találni azokat az embereket, akik tudják azokat pótolni, akik valamiért kiestek, nem elfeledve azt természetesen, hogy nyilván, ha egy Besics újra teljes valójában, egészségében és csúcsformájában játszik, akkor abszolút meghatározó ember lehet, de mondhatunk a védelemből is ilyen embert, ugye Botka például, ha fölépül, szintén ugyanez a szituáció. Ha Zakariasen is úgy játszik majd, mint ahogy tavaly ősszel, tehát én azt gondolom, hogy a tavasz folyamán a Ferencváros eredményei nem csak csapatként voltak gyengébbek, hanem a csapatot alkotó játékosok is gyengébb formában voltak. Ha ők elérik azt a formát, amiről tudjuk, hogy milyen, és ezek a játékosok, akiket igazoltak, ezek más csapatok helyett választották a Fradit, és nem azért, hogy a magyar bajnokságban játszanak. Tehát én komoly lehetőséget látok a Ferencváros Konferencia Liga szereplésében, ha bejut a csoportkörbe. Ehhez azt hiszem, hogy a következő feladat nem megoldhatatlan, de komolyan kell venni.
Akkor beszéljünk a többi csapatról is, amely még érintett, illetve érintett volt a Konferencia Liga selejtezőiben, már azért említetted, talán az Zalaegerszeggel, hiszen az ETN-nek volt a sorsolás alapján a legnehezebb dolga.
Igen, és én a tegnapi mérkőzésen azt éreztem, ez egyébként nem rákenve a játékvezetésre az Zalaegerszeg kiesését, hogy egy picit a játékvezető asszisztenseket, és ez nem a magyar jellegzetesség, az, hogy van videóbíró, elkényelmesítette. Tehát valamit, ha nem intek be, semmi baj, majd a VAR megnézi, és azt mondja, hogy véletlenül rosszul döntöttem. Itt az Zalaegerszeg első bekapott gólja szerintem egyértelmű lesállás volt, ami, hogyha tudja ugye nyilván a bíró, hogy nincs VAR, bár azt mondta Bóér Gábornak, hogy majd megnézik, legalábbis a partjelző ezt állította, de ez egy tipikusan olyan eset volt, hogy nem húzom be a lest, majd úgyis kiderül, hogy az volt, vagy nem volt. Ha nem húzza be, nem derül ki, ha nincs VAR. Ettől függetlenül úgy érzem, a Zalaegerszeg helyt állt, nemzetközi szinten tapasztalata nincs. Én azt hiszem, a magyar bajnokságban is lesznek nehéz pillanatai az ETN-nek, és független attól, hogy az eszéket sem tartom egy világverő csapatnak, egy picit úgy érzem előrébb tart, mint az Zalaegerszeg. Itt már az is, hogy az első mérkőzésen a végén nem kellett volna azt a gólt kapni, már az is jelzi, hogy milyen baj, és ez egyébként még nagyobb baj volt a Kecskemét
esetén. Ezt akartam mondani, ezzel akartam átkötni, hogy ez a Kecskemétre is igaz, hogy nem biztos, hogy ezt a második mérkőzésen veszített el ezt a párharcot, hanem lehet, hogy az elsőben.
Én azt gondolom, hogy
az
első mérkőzésen, ha ott egy 2-0-ás eredménnyel zárul az a találkozó, akkor a Kecskemét kényelmesebb helyzetben lett volna. De hozzáteszem, hogy a Kecskemét jó felfogásban kezdte a visszavágót. Tehát nem az eredményt akarta őrizni, hanem a saját erősségét idegenben is érvényre juttatni. Ebből adódott ugye a vezető gól, meg az, hogy az első félidőben tulajdonképpen nem volt nagyon benne az a levegőben, hogy a Riga ezt a meccset megfordítja. És jött egy második félidő, ahogy teltek, múltak a percek, nem tudom, hogy a Riga nyomására, vagy a Kecskemét, hát nem mondom, hogy edzői utasításra, de lehet, hogy automatikusan elkezdte védeni az eredményt, és ez nem állt jól a Kecskemétnek.
Jött Mankenda, akit...
Hát őről meg nem is beszélve.
Aki kiemelkedett, és gyakorlatilag, ő volt a különbség, lehet a két csapat
hát
között.
Nyugodtan mondhatjuk, hát az mintha Bolyák között játszott volna. Tehát, és ugye Mankendával szemben az a játékos játszott Leoni, akinek még nemzetközi tapasztalata is van, mert a Kisvárdával játszott Konferencia Liga meccset az előző évben. Tehát ő azt sem, amit akart ez a szélső, ugye gólt is szerzett, gólpaszt is adott.
Fájdalmas lehet, hogy így. Tehát igen. A rendes játékidő hosszabbításában, és aztán a ráadás.
Igen, ott már nem, tehát azt nem tudjuk, hogy mi lett volna a 11-es rúgásoknál. Fogalmunk nincs. Ott a hosszabbításban azért kapufája volt, ott sok mindent megúszott a Kecskemét. Ezt a párharcot, ezt a rendes játék, 180 perc alatt kellett volna a Kecskemétnek megoldania, míg úgy is, hogy nem volt esélyesebb, mint a Riga. Azzal a mondattal viszont őszintén szóval nem tudok mit kezdeni, hogy a magyar bajnokság nem készíti föl erre, mert itt nem a Manchester City-vel, vagy nem is a Twente-vel kellett játszani, hanem a Rigával. Tehát én nem gondolom, hogy a lett bajnokság jobban fölkészít a nemzetközi porondra, mint a magyar bajnokság, tehát ezt én nem tudom elfogadni, mint érvet és magyarázatot, de ez egy nagyon fájó kiesés volt, és ugye ezeknél a csapatoknál, akik elindulnak magyar színeket képviselni, mindig az, hogy tanulunk ebből, és legközelebb, csak kérdés, mikor lesz legközelebb. Tehát ahhoz a Kecskemétnek megint nagyon jól kell szerepelnie, vagy a bajnokságban, vagy a kupában, jövőre ezeket a tapasztalatokat hasznosítani.
Igen, meg
tudja.
Mindig azt a kérdést is föl kell tenni. A Ferencváros célja egyértelmű, hogy bármelyik nemzetközi kupaporondon elindul, minimum a főtábla. Mondjuk ez így nagyjából ki lehet jelenteni. De mondjuk egy Kecskemétnek és egy Zalaegerszegnek alapvetően milyen céljai lehetnek? Szerinted hogy érdemes egy ilyen csapatnak, ilyen együtteseknek neki futni? És most független attól, hogy ki az ellenfél, ami nemzetközi kupa meccseknek.
Hát én szerintem úgy, hogy ne játszanak a saját szintjük alatt. Tehát mutassák meg magukat, ugye a játékosok egyénenként is, ez akár érhet egy zsírosabb szerződést külföldi csapatnál is, és csapatként is, plusz azért egy országot képviselnek. Tehát az nagyon nem nézett volna ki jól, és most akkor még a Debrecenről is beszélünk pár mondatot, hogyha egy csapatunk van a konferencia ligában, a harmadik fordulóban, az is a bajnoki ágról odapottyanva, mert Ferueritől kezdve andorrai csapaton át, tehát mindenhonnan van legalább egy csapat. A Debrecen az azért más történet, mert a Debrecen végül is vesztett helyzetből tudta ezt visszahozni. Egy megnyert első meccs után, én amit ugye a Debrecen mérkőzést követtem majdnem végig, kapcsolgattam a Fradi és a Debrecen között bizonyos időszakokban, sőt a Kecskemét és a Debrecen között ugye az elején, de a Debrecen tudott újítani, ebben elévülhetetlen szerepe volt Dzsudzsák Balázsnak.
Igen. A cserék is hozzátettek Debreceni oldalon, még akkor is, hogyha kimaradtak.
Tehát azt gondolom, Debreceni oldalon pozitívum a továbbjutás, B, kint volt 10 000 ember. Ez azért,
óriási hangulat.
Ez azért nagyon jó.
Egyértelmű.
3, én magyar csapatot ilyen magabiztosan 11-es trugni nem nagyon láttam. Tehát, ha már odáig eljutottunk, akkor aki oda ment a Loki részéről, az mind berúgta.
Megyeri pedig kivette az
első. És azt akartam mondani, hogy a Debrecen Vogel Somája, hogy ő pedig Megyeri.
Micsoda dicséret ez, kérlek.
Ő pedig Megyeri Balázs volt. És azért mondom, hogy a Debrecen helyzete sem reménytelen. Mert ugye azzal a Rapiddal játszik, amely nagyjából ugyanúgy lemarad a bajnokságban általában az Salzburggal szemben, mint ahogy a Debrecen is a Ferencvárossal szemben. Ez a Rapid már nem az a Rapid, amely valamikor nemzetközi kupa döntőt játszott, plusz a Debrecen, ez erre talán kevesen emlékeznek, amikor bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára 2009-ben, az első fordulóban a svéd Kalmárral játszott, úgyhogy itthon nyert 2-0, és idegenben 3-1-re kikapott, idegenben lőtt góllal jutott tovább, vérverejtékkel, úgyhogy jobbnak tűnt, jobb is volt, 3-1 volt, piros lap volt a Debrecennél, megúszta valahogy. És utána két kört relatíve simán vett, mert a Tallinn meg a Levski ellen is 2-es győzelemmel jutott tovább a Debrecen. Nem állítom, hogy Bécsben győzni fog a Loki, egészen biztosan, de azt gondolom, hogy ha a Rapid jobban le van maradva a Salzburgtól, mint a Debrecen a Fraditól. A Salzburg jelenleg jobb, mint a Ferencváros, tehát az elmúlt időszakban ugye az egy stabil Bajnokok Ligája csapat volt, de a jelenlegi Debrecen, és egy ilyen továbbjutás, ahol nem játszol jobban, mint az ellenfél. Nagyon rezeg a réc, és mégis továbbjutsz, és ez kivált érthetően egyfajta eufóriát, plusz a hétvégén ugye nem játszol bajnokit, rápihenhetsz, és a debreceni kulcsemberek azért nagyon sokat játszottak az idény
hát igen,
kevés részében.
Igen.
Tehát én azt gondolom, hogy a Debrecen Rapid elleni párharc az legalább 50-50%. Aztán majd meglátjuk, hogy
és
lesz.
És a Debrecennél egyébként megvan a koncepció, megvan a kapcsolódás, ahogy említetted, a közönséggel, megvan a debreceni mag, megvan az, hogy mit akar játszani a Loki. Nem mindig sikerül, vagy nem mindig megy ez egész mérkőzésen keresztül, de ez azért nagyon szilárd alapokra helyezheti ezt a csapatot, és már a bajnokságra is rátérhetünk adott esetben
ezzel. De ha te elkövetsz 8 hibát egy meccsen, abból az Alasker megbüntet 2-t vagy 3-at, a Rapid meg fog 5-öt. A következő ellenfél, ha a Rapidot kiver, az meg 7-et. Tehát magyarul nem szabad 8 hibát elkövetned. Egyébként a bajnokságban ugye a Debrecen győzelemmel kezdett, hát egy forduló, vagy egy fél forduló, tehát nem is volt egy teljes forduló alapján elmondani, hogy ki milyen, ugye nyilván nehéz. Én azt gondolom, a leginkább dinamikusabb az Újpest kezdte el a bajnokságot.
És soha nem tudott még győzelemmel rajtani, tehát 12 csapatos NB1-ben.
Ez egy nagyon érdekes meccs lesz péntek este a Puskás elleni mérkőzés, mert a Puskás is végül is sikerrel kezdett, még akkor is, ha ott jelentősen változott a játékos keret, és nagyon sok légióstól megszabadult a Puskás Akadémia, ettől független maradt még ott. És a nagy kérdés az, hogy a Ferencváros egyáltalán milyen összeállításban játszik majd a Fehérvár ellen, képes-e elindulni úgy a bajnoki rajton, mint ahogyan a hírnevéhez képest el kell indulni, és meg is fordítva, hogyha a Fehérvár meg mondjuk két vereséggel kezd, na akkor mi van? Még akkor is, hogyha azt a két vereséget mondjuk az Újpesttől és a Fraditól szenvedni el. Érdekes lesz. Itt
nagy
inkább
átrendeződésre számítasz? Mondjuk, ha a Fehérvár szóba került, ugye nagy kérdés, hogy ők mire lehetnek képesek most így átalakulva és kicsit szerényebb célokat kitűzve.
Én nyilván változott azt mondom, hogy meg lennék lepve, ha nem a Fradi lenne a bajnok. Meg lennék lepve, ha Debrecen és mondjuk a Puskás Akadémia kiesés elkerülésért küzdene, A többi csapatnál viszont bármi elképzelhető.
De hát akkor tavaly is meg volt lepve, már mint az előző szezonban, nem? Ezzel a dobogóval.
Oké, a Kecskeméten ezért mindenki.
Igen, hát ezért mondom, hogy bőven
mindenképpen
benne van.
Ettől függetlenül ugye ez is jelzi a magyar bajnokság érdekességét, hogy attól, hogy te dobogós vagy, az nem azt jelenti, hogy a következő évben, azt hiszem a Debrecennél volt az, hogy harmadik volt, és a következő évben kiesett. Tehát a Kecskemét attól, hogy ezüstérmes, most nem tekintem dobogó esélyesnek, de odaérhet a dobogóra. Itt inkább az volt, még egyszer mondom, fájó látni, hogy az, amit hétvégén zajlik a mi bajnokságunkban, annak a leginkább a mércéje a nemzetközi porond. És nagyon csúnya lett volna, hogyha augusztus elején egy egyébként egy pár harcot már elvesztő bajnokcsapatunk az egyetlen, amelyik állva marad. Na de, beszéljünk még pár szót, mert amit kint is követtünk, meg itt is, az a női labdarúgó világbajnokság.
Mutatták egyébként japánok, a nők mérkőzés, hogy legyőzték a spanyolokat?
A japán,
arra hogy reagáltak, hát akkor az eszméletlen meccs
majd,
volt.
Hogy nem többet láttam a japán női foci csapatból, mint az úszó VB-ből, mert többet mutattak a baseballon kívül.
Baseball, ez a másik nagy kedvenc.
Főleg az Fukuokában ott nagyon jó a baseball csapat, de
most mondanám, hogy hányadán állsz a baseballal, de nem menjünk ebbe az irányba.
Igen, inkább a női futballról beszél. És fél órát néztük azt, ami összefoglalható 10 percbe, de ez a baseball sajátossága.
Inkább nézted a női VB-t, Valdbe.
A női VB-t, ha hogyne. Én megmondom őszintén, én csak kapkodtam a fejem. Tehát az, hogy kiesnek a kanadaiak, kiesnek az olaszok, oké, de hogy a németek is, a brazilok is, és az, hogy mint a Dél-Afrika
és
további.
És Amerika majdnem kiesik.
És azt hiszem, a jamaikai csapat az, amik 1-0-ás gól különbséggel.
Igen.
Hát, hogy? Tehát te mi történik itt?
De szerintem most...
Babasd be!
Most nagyon okos leszek innen, ilyen messzességből, amit én olvastam és tapasztaltam, ahogy azért az elemzők is írnak róla. Ami érdekes lehet, hogy el kell fogadnia ezeknek az úgynevezett nagy csapatoknak, hogy a világbajnokság nem az egyenes kieséses szakaszban kezdődik. Ezt korábban le lehetett hozni félgőzzel, papírformát, hogy úgyis tovább megy a német csapat, pont. Ha jól játszik, ha nem játszik jól. Az Amerikai Egyesült Államokra ugyanez.
Az amerikaiak az... ugyanezt csinálják, tehát ők nem brillíroztak, de valahogy legalább tovább jutottak.
Hát tovább jutottak, ha az a kapufa nem kapufa, hanem kicsit beljebb megy, akkor lehet, hogy Amerika kapcsán is ezt a kérdést tennénk föl, hogy igazából vannak a nagy csapatok, amely nagyon komoly szintet képviselnek, és jönnek a kisebbek, akik viszont úgy tűnik, hogy az elmúlt években többet tudtak fejlődni. És olyan szintre eljutottak, hogy hát elrontják mondjuk úgy a nagyok játékát. Tehát olyan már nincs, hogy az amerikai csapat az újonc Portugáliánál háromszor gyorsabban fut, és simán egy az egyben megoldja, és nem tudom, három villanás az első 15 percben is kész. És el is dönti a meccset. Sokkal felkészültebbek, és egész egyszerűen sokkal dinamikusabban fejlődnek ezek a válogatottak. Engem meglepett, mert ugye ez most bővített VB, tehát én egy picit féltem, hogy most jönnek
hígabb
olyan újoncok. Hígabb lesz a mezőny. Azért a női labdarúgásban bőven benne van még a csoportkörben, hogy óriási zakók. Nem volt sok óriási zakó, és egyébként, ha már Jamaikát említetted, 4 évvel ezelőtt debütált Jamaika, akkor 12-1-es gól különbsége volt. Tehát 12 kapott gól, és egy rugott. És most pedig 0-t kapott, úgyhogy a franciákkal, és ugye a brazilokkal is egy csoportban volt. Tehát azért ez nagyon-nagyon beszédes.
Meg ha jól emlékszem, aki óriási zakót kapott, amelyik csapat, az a marokkói a németektől.
Igen.
Aztán ők tovább jutottak, a németek meg kiestek.
Na, akkor ez a másik, hogy a németek azt gondolták, hogy oké, legyőztük Marokkót, kész, tehát itt most már zsebben van a csoport. Tehát magabiztosan megnyerjük az első meccset, akkor utána nem lesz gond. No, hát lett gond. Tehát Kolumbia ráadásul olyan szép játékkal, hogy egész egyszerűen arra nincs még, én azt láttam, nem volt válasz ezeknek a nagy csapatoknak, ha kaparni kell. Ha hátrányba kerülnek, ha nem megy be a helyzet, ha muszáj nyerni, tehát ha nem az van, mi irányítunk, belőjük az első gólt, és innentől kezdve letudtuk. Hát az amerikaiaknak is a csoport mérkőzéseink, azt hiszem 80%-ánál eddig a VB-ken az első negyed órában gólt szereztek. Hát miről beszélünk? Hát utána már egészen máshogy kell futballozni. Mikor kaparni kell, és ezen a németeken is látszott, és visszazár egy csapat, nagyon szervezetten, akkor már nem tud. A német csapatnak ugye a Kolumbia ellen, szerintem az volt egyébként a kulcs meccs, ami múlott a továbbjutás. A második félidőben 0 kapura lövési kísérlete volt, bocsánat, egész pontosan egy 11-es, amit értékesített egyébként Alexandra Popp, akit egyedüliként ki lehet emelni ebből a német csapatból. De hát az kevés, hogy íveljük be, aztán Alexandra Popp érkezik, és reméljük, hogy befejeli, mert erre azért készülnek a csapatok, illetve még akkor is, ha befejeli... Akkor is lehet, hogy lesen van, és nem biztos, hogy elég, főleg, ha gólt kapsz hátul.
Igen, itt az lesz majd az érdekes, mert egy picit ilyen volt a helyzet a férfi VB-n is. Hogy ott is, ugye Szaúd-Arábia a csoportban, Németország itt is, ott is kiesett már a csoportból, ráadásul a német férfiak kétszer egymás után. Ugye?
Bocsánat, ott is felemlegették, hogy Dél-Korea volt 2018-ban a végzetük most a hölgyeknek.
De aztán tulajdonképpen Marokkó kivételével ezek a meglepetések befejeződtek. Tehát a kieséses szakaszban azért azok a csapatok, akiknek tovább kell, tehát most is azt mondom, bár nem néztem minden egyes pillanatát a női VB-nek, bevallom, az M4 Sport nézői ezt megtehetik, hogy azért az, hogyha a következő körben kiesne az amerikai csapat, az angol csapat, a francia csapat, tehát a VB, az azért nagy meglepetés lenne, nem?
Amerika mondjuk nem, feltétlenül, mert svédekkel játszanak, és szerintem ők viszont a VB egyik szép csendben simán tovább jutottak a csoportjukból, favorit.
Az érdekes még, hogy ez tényleg a világbajnoksága. Tehát itt van afrikai csapat, amelyik jó, van közép-amerikai csapat, amelyik jó, európai csapat, észak-amerikai
Ausztrália
csapat.
Ausztrália is ott van.
Ausztrália is ott van, ugye Új-Zélandnak sem sok hiányzott volna, hogy tovább menjem. Tehát tényleg, ha lehet, hogy a férfiak a világon nem mindenhol tanultak meg focizni, de a lányok igen.
Abszolút ezt gondolom, és hogy kiki meccsek lesznek. Tehát itt most már nagyon szoros találkozókra számítok, és pillanatnyi forma. Tehát ahogy például Japán le tudta győzni magabiztosan Spanyolországot, én értem, hogy ugyanúgy tovább mentek a spanyolok, de azért egy 3-0-ás vereség az eléggé demoralizáló egy elvileg VB címre is aspiráló együttestől. Így azt gondolom, hogy főleg az európai nagycsapatok, akik hozzá vannak szokva, hogy ott vannak a legjobbak között, és még ide venném az Egyesült Államokat, nagyon óvatosan kell majd az olyan ellenfelekkel szembenézni, mint Dél-Afrika, akár Marokkó, de említhetnénk a többet. És még Jamaica kapcsán egyet hagyd mondjak, hogy van magyar érdekeltség, hiszen Tiffany Cameron az Eto FC labdarúgója volt az előző két szezonban, azt megelőzően pedig a Ferencvárosban futballozott, most pedig ott van a jamaicai csapattal, mondanám ilyen párhuzammal, hogy egy lájduni van a női világbajnokságon, és noha ő most elhagyja egyébként az Etót, de akkor is jó látni, mert egy picit mérce a lányoknak is. Egyébként azt elmondhatjuk, hogy Cameron kiemelkedik a női mezőnyből a magyar NB1-et illetően, és egy picikét mi is viszonyíthatunk, akik itt a magyar női labdarúgásban is dolgozunk, meg akik szerepelnek benne, hogy mi lehet az a szint, amikor már VB-n is részt vehet egy játékos.
Szerintem ennyit mára. Azt megígérhetem, hogy a jövő héten nyilván az NB1-ről, illetve a férfi csapatok nemzetközi kupa szerepléséről szó lesz, illetve el fogok mesélni egy történetet, amit most időhiányában nem teszem. A női focival kapcsolatban életem legdöbbenetesebb élménye egy törökországi nyaraláson mi volt a női labdarúgás.
Bocsánat, viszont jövő héten még el kell mondanod azt, amit Dávid említett, hogy te U17-es női VB-n is közvetítettél? Ha jól tudom?
Igen.
Na, arról is mesélj majd. Még ráadásul Japán vagy Dél-Korea?
Nem, kérlek szépen.
De nem ázsiai csapat volt?
Két ázsiai csapat játszott. Hát ezt gyorsan elmondom.
Na, légy szíves.
Az Eurosporton, amikor már nem top bajnokságokat közvetítettünk csak, vagyis én, hanem mást is, hétfő reggel 9-kor egy női U17-es világbajnokságon párhuzamosan zajlott két meccs, és az egyiken játszott a két továbbjutó, nos én nem azt, hanem a Kína-Koreai Köztársaság mérkőzést közvetítettem, mondom, reggel 9-kor, tehát aki akkor női focit akart nézni, és mindenki a csoport két favoritját nézte, én 22 ázsiai nő rohangált, én mondtam, nem biztos, hogy minden nevet helyesen, de szerintem rajtam és a hangmérnökön kívül ember nem tudta, hogy itt most kik játszanak és miért.
Ez a szakmai alázat. Köszönjük szépen a figyelmet!